Isten igéjét olvasom a Rómaiakhoz írt levél 10. részéből, a 4-től a 17. versig. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Mennyei édesatyánk, aki az egész világnak, a történelemnek az ura, mindenek való, felett való királya vagy. Így jövünk most ma te eléd, és megvalljuk azt, hogy te vagy az Úr. Emlékezünk arra, hogy 50 évvel ezelőtt mi történt az utcáinkon. És köszönjük neked, hogyha azt a forradalmat le is verték, mégis egy végső ütés volt az elnyomott diktatúrának az életében, a valóságában. Köszönjük, hogy szabadságra hozták ki bennünket. És mégis akár saját országunk helyzetére nézve ma, akár a világra tekintve, Libanonra és más országokra nézve, azt látjuk, hogy háborúk vannak. Azt látjuk, hogy nehéz úgy ünnepelni egy forradalomnak a végső győzelmét, hogy közben mégis megosztottság van a szívünkben és kérdések, hiszen mindezzel azt érezzük, amit igédből is tudunk, hogy az eljövendő béke és igazság az nem ebben a világban van, nem politikusok és nem vezetők kezében, hanem abban, hogy te, Úr Jézus Krisztus, a békességnek fejedelme, visszajössz, és elhozod a te országodat a maga teljességében és dicsőségében. Addig is köszönünk neked minden győzelmet, és megünnepeljük, és megköszönjük neked azt, amikor az igazságból valami előre jutott, és amikor az igazság győzelmet aratott ebben a világban. És addig is azzal bíztál meg bennünket, a te népedet, hogy eléd jöjjünk és könyörögjünk, és cselekedjünk azért, hogy a te nevedet minél többen megismerjék, hogy te hozzád forduljanak a népek, hogy te benned találjanak menekvést a megfáradtak és a megnyomorodottak, hogy te előtted boruljanak le a hatalmasok, és téged dicsőítsenek azok, akik ma még azt gondolják, hogy ővék a hatalom, hogy ők az Úr. Így jövünk ma eléd ezen a vasárnapon, mint a te népednek a tagjai. Megköszönve azt, hogy szent lelked munkálkodott az életünkben, és ma is munkálkodik. Megköszönve azt, hogy azt cselekszed, amit ebben az igében is olvasunk, hogy hitet plántálsz a szívünkbe. Hogy ezt a közösséget, amely a te egyházad, növeled az egész világon. és hogy arra hívod és arra ruházod fel szent lelkednek erejével, hogy rólad tegyen bizonyságot és te rád mutasson. Így jövünk most eléd, és így kérünk téged, hogy te is jöjj és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Ne a bűneinkre tekints, ne a hamisságainkra, ne mint azokra a dolgokra, amelyeket most megvallunk előtted, tudván, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő halálával minden vétkünkért tökéletesen eleget tett. Ne a büszkeségeinkre, vagy ne éppen arra, hogy nincsen bizalmunk, semmi bizalmunk magunkban, hanem a te hűségedre. És így kérünk téged, hogy szólítsál meg bennünket. Így kérünk, hogy igéddel és szent lelkeddel ajándékozzál meg minket. Így kérünk, hogy figyelmünket fordítsad magadra, és szívünket töltsed be a te jelenléteddel. Mert, Urunk, mindenek felett te rád van szükségünk. Az életünk te utánad kiált. Ezért kérünk, hogy ne tagadd meg tőlünk önmagadat, bár nem érdemlünk, hanem légy újra kegyelmes, légy újra hűséges, és szólíts meg bennünket az életünkben, ott, ahol vagyunk. Így kérünk, mennyei atyánk, jöjj szent lelkeddel, légy itt velünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Folytatjuk Mózes második könyvének az olvasását és a magyarázását. Az a bibliai rész, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Mózes második könyvének a 18. fejezetében, az első verstől a 12. versig. Jetró, Midján papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével, Izraellel. Hogy hogyan hozta ki az Úr Egyiptomból Izraelt. Fogta tehát Jetró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. Ezek közül az egyiket Gérsomnak nevezte el, mert ezt mondta, jövevény voltam idegen földön. A másikat Eliézernek nevezte, mert úgy mond, atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől. Elment tehát Jetró, Mózes apósa, annak fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. Előre megüzente Mózesnek, én, Jetró, az apósod megyek hozzád a feleségeddel és két fiával. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta, és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az Úr Izraellel, amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. Azután így szólt Jetró, áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden Istennél, és azért történt mindaz velük, mert dőfösek voltak. Mózes apósa, Jetró azután égő áldozatot és véres áldozatot vitt Istennek. Áron pedig és Izrael vénei bementek Mózes apósához, hogy együtt egyenek vele Isten színe előtt. Kedves testvérek, azt olvassuk itt a pusztai vándorlás történetének a következő részében, hogy Jetró, aki Midján népének, egy másik népének a papja, és aki ugyanakkor Mózes apósa, meglátogatja Mózest, aki a pusztában vezeti Izraelt. És magával viszi Mózes feleségét és két fiát is, akik ki tudja, hogy mióta nem találkoztak már a család fejével. Azonban egy nagy családos találkozónál sokkal fontosabb történik itt. Mert ebben a történetben először leszünk annak tanúi, hogy egy idegen néphez tartozó személy hogyan osztozik az Egyiptomból kiszabadult Izrael népének a hitében. Először látjuk azt, hogy hogyan lesz valaki, aki kívülvaló és egy más néphez tartozik, még ha családilag már Mózeshez is tartozik, hogyan lesz ő részese annak a hitnek, amely a szabadulást átélő Izrael hite. Hiszen a történet végén ez a Jetró, Midján papja áldozatot mutat be Izrael istenének. Vajon mi indítja őt arra, hogy meglátogassa az Egyiptomból kiszabadított népet? Mi indítja Jetrót arra, hogy találkozzon a szabadítás közösségével? Mit tesz, mit mond Mózes ebben a helyzetben? Milyen folyamatok játszanak le Jetróban? Mi történik, amikor valaki bejár egy ilyen utat? Soha ne veszítsük szem elől, hogy Isten mindig azért választ ki egyeseket. Isten azért hív el magának egy közösséget, hogy rajtuk keresztül mások is megismerjék őt. Izrael szabadulása Egyiptomból nem csak Izraelért való, hanem azért történik ez, ahogy már korábban Isten mondja Mózesnek, hogy az ő nevét hirdessék az egész földön. Van, kedves testvérek, egy részben láthatatlan, sokszor látható folyamat. Az a folyamat, ahogy Isten fia Jézus Krisztus embereket hív el és kapcsol be az ő népébe. Igéje által és szent lelke által, ahogy református hitvallásunk, a Heidelbergi KC mondja, összegyűjti az ő népét az egész világtörténelem folyamán saját magának. Van egy olyan folyamat, aminek a belső mozgatórugói és történései láthatatlanok, az eredménye, a helyi gyülekezetek valósága látható. Egy olyan folyamat, ami történik közöttünk, ami történik velünk, ami itt, most és ma is folyamatosan történik. Az Isten szent lelke az ő igéje által embereket szólít meg és kapcsol be Isten népének a közösségébe. Vannak, akik régebben járták be Jetró útját közülünk. Vannak, akik nem régiben járták be. Vannak, akik magukra fognak most ismerni ennek az útnak egy-egy szakaszán. Jöjjetek, az olvasottak alapján tekintsünk bele, hogyan cselekszi ezt a munkáját Isten. Hogyan jut el Jetró addig, hogy nyilvános hitvallást tegyen, majd pedig Izraellel együtt áldozzon az Úrnak. Két nagy részen fogok erről beszélni. Először az előzményekről esik szó, utána pedig magáról a találkozásról Mózessel. A történet úgy kezdődik, hogy Jetró meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével, Izraellel. A történet nem avval kezdődik, hogy Jetró hallott valamit, hanem azzal kezdődik, hogy Isten valamit tett. Mindent megelőz Isten szabadítása. Nyilvánvaló, Jetrónak azért volt mit meghallania, mert Isten nem béna, és Isten nem néma. Jetrónak azért volt mit meghallania, mert Isten valamit tett. Kiszabadította Izraelt Egyiptomból, és ennek híre ment. Hallották a népek, és beszélik a környező népek, hogy ennek a nyomorult kis rabszolga népnek, Izraelnek, hogyan sikerült nem csak megszabadulnia a rabszolgaságból, hanem döntő csapást mérni a fáraóra, a kor szuper hadseregére. Mindenki arról beszél a népek között, a környező népek között, hogy ez az Izrael szabad lett, és az egyiptomiak belevesztek a vörös tengerbe. Izrael istenének a neve, Jahve az Úr, ismerté lett a népek között. Isten valamit tett. És ennek a híre eljut Jetróhoz is. Kedves testvérek, hadd legyek egy kicsit ironikus, nem azt hallja Jetró, hogy Mózes és Izrael felépítik a szent sátort, és templom vagy sátor szentelő ünnepségre hívják a környezetüket. Nem az ragadja meg Jetrót, hogy generációkkal korábban Ábrahám engedelmeskedett Isten hívásának, és ezért most valamiért a pusztában Mózes és Izrael egy emlékünnepét tart arra nézve, hogy milyen csodálatos volt, amikor Ábrahám kijött a bűnös pogány múltjából, mert Isten megszólította őt. Szükség van emlékünnepekre, és senki ne akarja félreérteni ezeket a mondatokat a mai emlékünnepiségünk, a gyülekezetben, meg az egész ország, valami történik annak a fényében, nem erről beszélek. de arról, hogy mi az, ami elindítja, mi az, amit meghall Jetro. Mit tesz az Isten népe? Arra mutat, hogy Isten szabadítást hozott. Azért indul el Jetro Mózeshez, mert hallott egy olyan történetet, egy olyan szabadulás történetet, ami nem szokott történni. Mert megérezte, hogy ha igaz, hogy Izrael kijött Egyiptomból, ha megtörtént a lehetetlen, mert ez nem történhet meg, hogy egy rabszolganép kijön a fáraó hatalma alól, akkor ott valami olyan Istennek kellett jelen lennie és cselekednie, akit ő is ismerni akar. Persze megmagyarázhatjuk azzal is Jetro útját, hogy úgy érezte kötelessége már leányát, Cipporát, Mózes feleségét és két unokáját elvinni Mózeshez. De azt gondolom, hogy ennél többről van szó. Jetroban az a kérdés, hogy hallom a híreket. Mi igaz ebből? Szeretném látni ezt a megszabadított népet. Szeretnék találkozni ezzel az új közösséggel, amely állítólag azért él, mert Isten megszabadította őket. A saját szemeimmel akarok meggyőződni az igazságról. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, amit olvastunk a lekcióban, hogy a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Jetro hallott. Volt mit hallani. Nem bizonyosság ez még, nem egy megérlelt hit, de ez, amit hallott, arra elég, hogy elinduljon. Nem az a hit még, amit keresztények üdvözítő hitnek neveznek, amikor valaki találkozott Jézussal, és bizonyos az ő szabadításában. De egy olyan hit, amely arra késztet, hogy elinduljak, hogy keressek, hogy a saját szememmel akarjam látni, hogy saját magam akarjam átélni és megismerni. Igaz-e, hogy Isten tényleg szabadító Isten? Vajon hol és hogyan történik ma az, amit Jetrónál látunk? Vajon kik indulnak el Isten népét megkeresni? Vajon kik indulnak ma el arra, hogy Isten népével, az egyházzal közösséget keressenek? Vajon hol hangoznak ma, ha egyáltalán hangoznak szabadítás történetek? Olyan bizonyságtételek, amelyek arról szólnak, hogy Jézus Krisztus megváltoztat életeket. Milyen hírek terjednek, milyen kép formálódik a társadalomban Isten népéről, az egyházról? Azt hiszem, az utóbbira a legtöbben tudjuk a választ. Hogy a kívülállók jelentés része nem olyan híreket hall, és nem úgy tekint az Isten népére, az egyházra, hogy ez vonzóvá teszi őket, ez elindítaná őket. Nem Isten nagy tetteiről hallanak híreket. És hadd mondjam, hogy ezért nem csak a hírek gyártói, a felelősek. Az egyház ünnepei, az egyház hagyományai, kulturális programja, az egyház pénzügyei sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint Isten csodái. És hadd mondjam, hogy újra hadd hangsúlyozzam, nem csak a gyakran nem barátságos hírszerkesztők miatt, ne fogjuk rájuk, hanem az egyház erőtlensége és nyomorúsága miatt, mert sokszor nekünk magunknak sincs más hírünk. Soha nem felejtem el, pedig már sok éve történt, de ez abszolút megragadta nekem ezt a helyzetet, amikor azt olvastam a Reformátusok napjában, hogy három nagy csoda XY gyülekezetben. Felújítottuk a tornyot, megépítettük a kerítést, nem emlékszem, hogy mi volt a harmadik. És erről szólnak a híreink. És ez beszél a szegénységünkről. Mert nem az a csoda, beszélünk így róla, de higgyétek el, nem az a fő csoda, hogy egy lakótelepen felépül egy templom. Az is, persze. De nem, hanem az, ahogy emberek élete megváltozik. Ahogy szabadulást nyernek. Ahol újat kezdenek, ahol újat találnak. És kedves testvérek, ne fogjuk a hírszerkesztőkre éppen ezért azt, hogy milyen kép formálódik az egyházról. Benne vannak ők is, persze, nem barátságosak, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi milyen híreket mondunk. hogy nektek, nekem milyen hangunk van. Nem a templomban, meg a szószéken igét hirdetve, hanem a mindennapi életben. Milyen szabadulás történet van az életedben, amit akarva akaratlanul átadsz. Ha sugárzik rólunk Krisztus szabadításának és feltámadásának a valósága, ha kisugározna azokból a gyülekezetekből, akik ma délelőtt is az egész országban együtt dicsérik Istent, akkor az átformálná a társadalmat. Akkor meghallanák, és eljönnének. Így indul el Jetro Izraelhez. Így indul el Jetro Mózeshez. Nem meghívott kapott az emlékünnepére, nem kíváncsiságból ment, hogy milyen szociális programjuk van, nem templomszentelésre indult, hanem azt hallotta, hogy Isten megszabadította a halálból a népét. És ezért elindult. Ezek az előzmények. Mi történik Jetro és Mózes találkozásakor? Ezt először Mózes oldaláról tekintjük. Amikor Jetro megérkezik, és ezt előre bejelenti, tehát Mózes nem éli váratlanul és meglepetésszerűen ez a találkozás, Mózes a korabeli szokásokhoz híven minden tiszteletet megad az apostolnak. És a szövegben erre négy mozzanat utal, és teszi ezt hangsúlyossá. Kiment elé, leborult előtte, megcsókolta, és bevezette a sátrába. Lehet persze, hogy a korabeli helyzetet tekintve, ahol ez alapvető udvariassági szabály volt, nem annyira időszerű megállapítani, de azért hadd jegyezzem meg, hogy Mózes, hát lehet, hogy az akkori helyzetben nem, de a mai oldalról nézve, Mózes viselkedhetett volna egészen másképpen is. Ki ő? Hát Mózes Isten népének a vezetője. Mózes az, aki által az Egyiptomból való szabadulás történt. Mózes az, aki felemelte a botját, szétnyílt a vörös tenger. Újra felemelte a botját, összecsukodott a tenger, elveszett a fáraó. Rájut a botjával a sziklára, mert Isten ezt parancsolja, víz fakad a sziklából. Olvastuk. Imádkozik, és közben a harcban Amálek ellen győztes Izrael. Mózes, mondjuk így, nagy ember. Itt jön ez a Jetro, hát ki ez? Hát kiküldöm a szószólómat, Áront, ezt is tehette volna. Lehetett volna közömbös. De nem. Amikor valaki keresi őt, amikor valaki odafordul, mert Isten nagyságos dolgaira kíváncsi, akkor ő nem büszke, nem gőgös, nem öntelt, nem is passzív, nem is közömbös, hanem készséges, tisztelettudó és alázatos. Ez a hozzáállás elengedhetetlen ahhoz, hogy Jetro, aki hallott az Isten nagy tetteiről, továbbra is nyitott és vágyódó maradjon. Hát képzeljétek el, ha nem így viselkedik Mózes, azt mondja, hogy ki az, aki itt keres engem, én vagyok itt a középpont. És akkor Jetro azt mondja, hogy na hát ennek az Istenére nem vagyunk kíváncsiak. Abszolút döntő, hogy aki Istent keresi, hall és elindul, az mivel találkozik egy közösségben? Mivel találkozik az Isten népének a közösségében? Nagyon-nagyon érzékeny az Isten népe tagjainak a hozzáállására, a lelkiségére, az emberi vonásaira. De ennél, hogy Mózes így köszönti Jetrót, fontosabb, amit így olvasunk. Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. Az egész felolvasott történetnek ezek a sorok a szíve. Mózes elbeszéli. És az igazi szó az nem is az, hogy elbeszéli, mint egy történetet, hanem Mózes hirdeti, Mózes deklarálja, Mózes bemutatja és hirdeti, hogy mi mindent tett Isten, ahogy megmentette őket Egyiptom hatalmából. Amit Mózes így cselekszik, az lesz aztán az Isten népének a feladata később. 96. Zsoltárban, amit énekeltünk, ezt olvassuk. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, Hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőséget a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mózes elbeszélése tehát nem más, mint Isten nagy tetteinek a hirdetése. Mint bizonyságtétel az Úr szabadításáról. Jetro korábban is hallotta már ezt, de érezzük, hogy most egészen más helyzetben van. Korábban híreket hallott, hogy ez az Isten, Jahve, az Úr szabadítást szerzett az ő népének. Most ott áll ennek a népnek a közösségében, bent a sátorban, és ott van Mózes, aki személybe mondja azt, amit ő átélt. Aki ott hirdeti neki az Isten nagy tetteit. Nem csak hírek jönnek valahonnan, vagy igaz, vagy nem, hanem szemtől szemben áll vele az az ember, aki mindezt átélte, és aki bizonyságot tesz Isten hatalmáról. Figyeljük meg, hogy Mózes nem önmagáról beszél, hanem az Úrról. Mindvégig Isten marad a középpontban. És nem csak a szabadulásról beszél, hanem a gyötrelmekről is. Azt mondja, hogy ő elmondta mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket. Mi, akik olvastuk ezt a könyvet az előző hetekben, tudjuk, hogy elég sok gyötrelem érte őket, különösen Mózes, mert a nép mindig lázadozott, hogy nem volt mit enni, nem volt mit inni, és mindig zúgulódott és gyalázta Istenét. Az a közösség, amelyik tudja, hogy Isten szabadította meg őt, amelyik tudja, hogy egyedül Isten kegyelméből él, az a közösség még a gyötrelmeiről is mer beszélni. Az mer beszélni a kudarcairól, a gyengeségeiről. Az elmeri mondani, hogy az Isten népének a menete a pusztában, az nem egyfajta menetelés győzelemről győzelemre. Aki az Isten nagyságos dolgait és szabadításait tudja hirdetni, az azért tudja elmondani a saját kudarcát és gyötrelmét, mert nem önmagát hirdeti, hanem Istent. És még a gyötrelmeinken, meg a bukásainkon keresztül is Isten kegyelme és nagysága mutatkozik meg. Gondoljuk ezt végig, de abban a pillanatban, amikor valaki úgy hirdeti az Isten nagyságos dolgait, hogy tulajdonképpen önmagáról beszél, hát ez mindannyiunkat fenyeget, abban a pillanatban nem tud beszélni a gyötrelmeiről és a kudarcairól, mert az aláásná azt, amit mondani gondol. Mózes tehát úgy hirdeti Isten nagyságos dolgait, hogy beszél őszintén a gyötrelmeiről, mert tudja, hogy aki oda megy Jetro, nem ő rá kíváncsi, hanem Istenre kíváncsi. És akkor a történet itt tér vissza Jetróra. Megtörtént a bizonyságtétel, megtörtént a bejelentés. Meghirdetteted neked, hogy Jézus a szabadító, most mondjuk így. Hallotta az Isten nagyságos dolgait. Mi lesz azzal, aki hallja? Mi lesz azzal, aki részesévé lesz ennek, aki ott van, aki már szemtől szembe hallja az igazságot? Mi lesz Midján papjának a válasza? Mi történik benne a jó hír meghirdetése nyomán? Azt olvassuk, és örült Jetro. Örült. A szívében örömmel párosul Mózes szava. Készítek el ezt a helyzetet. Hallgatja, és ahogy hallja, hogy hogyan szabadította meg Isten Izraelt Egyiptomból, és hogyan volt velük mindvégig, közben elkezd a szíve örvendezni. Megnyílik a szíve. Rámozdul a szíve Isten tetteire. Azt is mondhatjuk, amit hall a szívében, elkezd hittel párosulni. És ez nem mindig van így, mert az is megtörténhetne, hogy hallgatja, és közben a szíve egyre távolabb lesz. Amiről most szó van, és ami most itt történik, kedves testvérek, élet-halál kérdés. Mi történik benned, amikor hallgatod Isten nagyságos tetteit? Mi történik a szívedben? Bezár? Túl sok elidegenedik? Inkább hátránál? Szorongat, menekülnék? Elindul az ember, mert híreket hall és nyitott, hallja az Isten szabadítását, itt és most, és van, akinek a szíve bezárul. Elindulsz visszafelé. Ott vannak a gondolataid, és hátrálsz kifelé. Vagy pedig a szívedbe örömmel párosul, amit hallasz. Örült Jetró. Megnyílik az ember szíve. Közeledik Isten hozzá, és ő közeledik Istenhez. Jetró azonban nem csak örült, hanem meg is szólalt. Áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből. Midján papja ugyanazt mondja, amit Mózes mond. Ez egy imádság. Istent magasztalja. Ugyanazokkal a szavakkal fogalmazza meg a szabadítást, mint Mózes. Miért? Mindig így adatik tovább a hit. Nem azt mondja Jetró papja, hogy van egy másik magyarázat. Tudnélik, földrengés volt, és ezért pusztult el Egyiptom. Nem. Amit Mózes elmondott, hogy Isten mit tett, azokkal a szavakkal most már ő fogalmazza meg, hogy mi történt. Szavai Mózes szavai. Hite Mózes hite. Hite az Isten népének a hite. Mert ugyanazt fogalmazza meg, és ugyanazt mondja. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem az övé, és nem személyes, hanem azt, hogy megnyílt a szíve, és erről szól is. És ezt megpecsételi a következő mondata. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden Istennél. Ez egy hitvallás. Most már tudom, hogy minden Istennél nagyobb Izrael Istene, Jahve. Hadd utaljak megint vissza Pál apostol szavaira. Azt mondta, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mi történik Jetróval? Örül. Szívével hisz. És mi lesz a következő lépés? Áldott az Úr. Most már tudom, hogy nincs más Isten. Hitvallást tesz. Kimondja. Hallgatta Isten szabadításának a jó hírét, Mózes elbeszélte neki. Szívvel hitt ebben, szájjal vallást tett. Jetró egy korai példája annak, hogy hogyan lesz valaki Isten népének a tagjává. Új szövetségi kifejezéssel, hogyan üdvözül. És éppen ezért, aki hitvallást tett, mint Jetró, az részesedik a szabadulás közösségének az Isten tiszteletében. Égő áldozatot és véres áldozatot visz Istennek. Áron és Izrael vénei bementek Mózes apósához, hogy együtt egyenek vele Isten színe előtt. Az idegen Jetró, Midján papja, a nemrég megnyert hite alapján osztozik Izrael Isten tiszteletében, és Isten színe előtt áldozatot mutat be. Mi történik Jetróval? Az a folyamat van előttünk, ami, ahogy mondtam, itt is, most is, közöttünk is zajlik. Érdeklődésből és kíváncsiságból eljut, most mondjuk így, a gyülekezet hitvalló, úrvacsorázó közösségéig. Elindul, mert Isten cselekszik valamit, és a gyülekezet bizonyságtételén, igehirdetésén keresztül eljut oda, hogy hitvallást tegyen, és a legmélyebb dologban, az úrvacsorai közösségben részesüljön. Ez az az út, amelyet bejártunk mindannyian, vagy amelyen most is járunk. Úgyhogy végezetül hadd foglaljam össze, hogy kikit mire hív Isten a mai napon. Ha te ott találod magadat ebben a történetben, hogy hallottál valamit Istenről, és elindulsz. Elindulsz, mert többet akarsz látni. Akkor ez a történet arra hív, hogy jó úton jársz. és tartsál ki. Hallgasd az Isten igéjét. Hallgasd Isten szabadításának a történetét. Hallgasd egészen addig, ameddig az nem terem gyümölcsöt az életedben. Akik azt érzik, hogy akár nem először, hanem többször már érezték, hogy felmelegedik a szívük, mert hallják az Úr Jézus Krisztusnak a szavát, a szabadítását, és érzik, hogy ez szíven üti őket, és megérinti őket, hogy szívükben örömmel párosul, és hittel Krisztus beszéde, akkor titeket arra hív ez a történet, hogy ezt mondjátok ki. Mert elég sokáig lehet hallani, érezni. És ha nem történik ennek a megerősítése és a kimondása, és az ezzel együtt járó elkötelezés, akkor idővel el is lehet sodródni. Ne felejtsd el, nem elég szíven ütöttnek lenni. Nem elég, hogy egyszer valami megszólított, valamit átéltél. Nem. Eljön az a pont, amikor ki kell mondani, talán csak egy imádságban, mint Jetró. Eddig még nem mertem kimondani. Meg sem mertem szólítani Istent ezzel. De ma megteszem. Áldott az Úr, aki szabadulást szerzett. Aztán talán eljön az idő ezzel együtt, hogy nyilvánosan is ki kell mondanod. Hitvallást kell tenned. Talán meg kell fogalmaznod valaki számára, amit még soha nem tettél, hogy megszületett bennem ez a hit. Hogy én is hitvallást akarok tenni. Hogy el akarom magam kötelezni. Akik vallást tesznek a hitükről, azok készüljenek aztán az Úr Jézussal és az ő népével való szent közösségre, az Isten színe előtt történő együttevésre, az úrvacsorára. És aztán mindezek, akik az úrvacsorával rendszeresen élünk, nekünk mit mond ez a történet? Túl vagyunk rajta? A végére jutottunk? Jó helyen vagyunk? Nem, kedves testvérek. Az úrvacsorai szereztetési igében mindig azt olvassuk fel, mondjuk Pál apostollal együtt, hogy és az Úrnak halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Az úrvacsora Krisztus hirdetése. De nem csak itt. Tőlünk azt a kérdést kérdezi Isten, hogy hangzanak-e a szabadulás történetek? Hogy te, aki az úrvacsorában rendszeresen érsz, mert bejártad ezt az utat, miről teszel bizonyságot az életedben? Sugárzik-e rólunk Krisztus? És megvalljuk-e őt, amikor olyan helyzetbe visz bennünket, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ez az ő megvallásának a helye. Vagy pedig elsumákoljuk Krisztust. Akik ott vagyunk Jetróval együtt, mert hitvallást tettünk, és együtt veszünk részt az úrvacsora közösségében, arra hivattunk el, hogy Isten nagy szabadulásának a történetét éljük és mondjuk. Benneteket, bennünket erre szólít fel ma az Úr. Isten szent lelke adja meg nekünk, hogy ezen az egész úton, akárhol is vagyunk éppen, ne maradjunk ott, ne essünk belőle ki, hanem Isten által megszólítva, szívünkben neki válaszolva, magunkat elkötelezve, tegyük meg azt a lépést, amire ma egyen-egyenként hív bennünket. Vonj magadhoz bennünket, Úr Jézus Krisztus, bárhol is járunk ezen az úton, azért, hogy utána a te ragyogásod, világosságod és igazságod tükröződjék vissza rólunk a te népedről, mert oly nagy szükség van erre, a te tőled való igazságra, a te világosságodra, ebben az országban, ebben a helyzetben. Eléd hozzuk, Urunk, most azokat, akik életét derékba törte, vagy családjuk életét megtörte az előző elnyomó rendszer, akik emberi tisztességükben, munkájukban, vagyonukban, becsületükben megalázást és üldöztetést szenvedtek. Akik így gondolnak most családtagokra, felmenőkre, imádkozunk azért, hogy adj nekik te benned való békességet. Eléd hozzuk, Urunk, ezen a nemzeti ünnepen egész országunkat, az ünnepségeket, amelyek zajlanak, a nagy megosztottságot, amelyben élünk, és imádkozunk azért, hogy te, aki magad vagy az igazság, a világosság, te légy az, aki úgy irányítod a folyamatokat, hogy igazság és békesség születik ebben az országban, mert fáj nekünk a hazugság, amiben élünk. És ugyanakkor, Urunk, mégis oly mélyen írjad önmagadat a mi szívünkbe, hogy felismerjük, hogy az a nagy történet, ami valóban zajlik ebben a világban, és aminek mi is részesei vagyunk, és ami meg kell, hogy határozzon bennünket, az nem a mindennapok politikai eseményei, hanem az, amit te cselekszel, hogy embereket megszólítasz és bevonsz a te népedbe, átformálsz, hogy a te népeden keresztül bemutasd ennek a világnak, hogy te Úr vagy és Király vagy, és nem hagytad ezt a világot magára. Ezért imádkozunk a te egyházadért, a te népedért, szerte a világon, de ma különösen Magyarországon és határainkon túl a magyar gyülekezetekért. Azért tudunk, hogy Szent Lelked által megelevenedjenek ezek a közösségek, és a csoda ne a templomok felújítása, megújítása legyen, hanem az, hogy az evangélium megszólal sötétségben, mélységben, reménytelenségben lévő életeket, megment, embereket egymással megbékít, elindul olyan emberek, olyan népek, olyan közösségek felé, akik távol vannak tőled. Imádkozunk azért, hogy úgy újítsad meg és építsed meg a magyar gyülekezeteket a Kárpát-medencében, hogy elérjék a cigányokat. Emlékezve erre a szörnyűségre, és arra, hogy mi minden történik, és történt még ebben az országban, amiről nem tudunk. Imádkozunk azért, hogy minél több cigány ember és cigány közösség találjon benned világosságot és értelmet. Urunk, oly sok kérdés, feszültség van a társadalmunkban. Engedd meg, hogy mi keresztyén emberek ne lássuk két külön világnak, a te világodat, a veled való közösségünket, a veled való életünket, és mindazt, ami ebben a magyarországi társadalomban történik. Kérünk téged, fordítsad orcádat felénk, fordítsad kegyelmedet ez iránt a nép iránt, és hozzál megújulást az egyházaknak, és békességet, áldást ennek a népnek. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.